Április 11-e a Magyar Költészet napja, egy alkalom, amikor a versek kicsit hangosabban szólnak körülöttünk. Ilyenkor nem csak a klasszikusokra gondolunk, hanem azokra a kortárs költőkre is, akik ma is új hangokat, új kérdéseket hoznak a magyar költészetbe és irodalomba. Vendégem Szabó T. Anna, erdélyi költő, író, műfordító, aki nagyon érzékeny a szavakra, meggyőződése, hogy a költészet nem luxus termék, hanem segítség az élethez, és akinek verseiben gyakran találkozik a személyes élmény, a családi történetek világa, a női tapasztalat és a lélek mélyebb, belső mozgása. Legalábbis én így érzem hozzám, ezek a témák jutnak el leginkább, de erről majd hadd beszéljen maga a költő. Beszélgetünk majd arról is, hogyan születik egy vers, milyen belső utazás a költészet, és arról is, hogy napjainkban miért lehet még mindig fontos, vagy talán fontosabb is a líra. Szabó T. Anna, szeretettel köszöntelek.
Nagyon köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Első kérdésem az lenne, hogy gyerekként milyen kapcsolatban voltál a versekkel? Inkább olvasóként, vagy már akkor is íróként tekintettél a lírára? És eszembe jut egy 2020-as TEDx-es történet egy szerelemről, ami mai napig tart, ugye 16 éves korodtól, és ebben az interjúban azt mondod, hogy írok tehát vagyok, és a vers volt az, ami a menedékem volt.
Igen, mindig a vers a menedékem. Máig a vers a menedékem. Úgy kezdődött, hogy egy éves koromban kezdtek nekem olvasni, biztos korábban is, de az egy éves korom körüli emlék azért dereng, amikor Vörös Sándort megkaptam, a Vörös Sándornak a Ha a világ rigó lenne című verses kötetét, és rendkívüli hatással volt rám. Megpróbáltam beleírni, vettem egy ceruzát, és belefirkáltam a könyvbe, még egy kört sem tudtam lerajzolni, és már nagyon szerettem volna részt venni ennek a megszületésében. Nagyon-nagyon tetszett a dallama. Tehát ami először megragadott a versből, az a zenéje volt. A verszeme máig is lenyűgöz, és az a különbség a prózaírás és a versírás között, hogy a verszeme olyan közel jön hozzánk, egyszerűen megfellebbezhetetlen, ez most egy olyan szó, aminek nagyon nincsen zenéje, tehát hogyha verset írnék, akkor egészen biztosan kihúznám belőle, de a versírás is így működik, hogy mondjuk eszembe jut egy szó, és akkor azt járom körül, és azt a szót a végén kiejtem belőle, vagy működhet így. Ez a gyerekkori versélmény volt Kányádi Sándor, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Áprili, rengeteget mondtak nekem verset, és legtöbbször fejből.
Vörös maga azt mondta, hogy 500 évre való munkát hagy nekünk. Miért fontosak ennyire napjainkban a versei? Azért kérdezem ezt, mert tudom, hogy, illetve hallottam is több interjúban, hogy Vörösről nagyon sokat beszélsz, illetve meghatározó volt számodra az ő költészete.
Igen, mert annyi mindent beletesz egy versbe. Ahova megyek felolvasni gyerekekhez, felnőttekhez, el szoktam mondatni velük a galagonyát. Mindenhol tudják az emberek, gyerekkori vers emlékből, vagy hát ugye a kicsik azok az óvodában tanulják. És pont a galagonya az, amiben például olyan sok minden réteg benne van az égő csipkebokortól a női beavatás történetig, hogy minden generációhoz szól, a dallamán keresztül, a szavak varázslatán keresztül. Pontosan ezt a hagyatékot hagyta ránk, ami kódolva van, nagyon sok rétegű, de mégis élvezhető. Tehát a kicsi gyerek is ugyanúgy táncol rá, ugyanúgy örül neki, nem muszáj mindent érteni. Tehát azt hiszem, hogy a vers az az, amiből nem muszáj mindent érteni, és lassanként kibomlik bennünk, amilyen élethelyzetben vagyunk, amilyen életkorban vagyunk, annak a függvényében fog a vers mondani valamit. Ezért érdemes egyébként verseket tanulni. És Vörös az a költő, akit könnyű, legalábbis az etüdöket, a gyerekversnek használt verseit nagyon könnyű megtanulni. Nem véletlenül éneklik olyan sokan. Kalákától kezdve Halász Juditon át rengeteg ember énekelte Vöröst. Én is gyakorlatilag énekként tanultam meg. De Szabó Lőrincnek is azokat a verseit szerettem gyerekkoromban a legjobban. Például a Csavargókat, hogy úgy kezdődött, hogy piros tetőkön porzik az ápor az utca során, de jó volna egy hotel ablakából nézni a gyors vizet, nézni meránkertjeit. Tehát, hogy minden élethelyzetre volt egy versem, főleg kamaszkoromban, ez, amit mondtál, versbe kapaszkodtam, ez kamaszkoromban kezdődött. Gyerekkoromban csak élveztem a verset, csak mentem vele, csak dúdoltam. Azért az egyik könyvemnek ez a cím, hogy Dudorászó gyerekkönyv, mert dudoráztam félelem ellen, fáradtság ellen, ijedtség ellen, tehát nem csak félelem van, hanem megijedés is az embernek. Egyébként a megijedés szó, nagyon sokan félnek a verstől, és innen is szeretném üzenni, hogy ne féljenek, mert a vers nem harap. Vagy ha harap, akkor annak értelme van, hogy miért harap. Akkor azon kell elgondolkozni. A vers az a legjobb használati tárgyunk, amit mindig pörgethetünk a fejünkben, mint vannak a görögöknek a nyugi gyöngyei, erről meg persze az ima jut eszembe, tehát mindig egy ilyen asszociációs szálon mennek a gondolatok, de a vers az vigasztal, a vers az örömöt tud adni, nem minden vers nyilván vigasztal és örömöt ad, tehát visszatérek a harapásra, tehát ami harap, annak is József Attila például nagyon tud harapni, de akkor meg arra van szükségünk, egy ébresztő harapásra. Mehetnék persze tovább ezen a gondolatmeneten, de nagyon-nagyon fontos nekem most, hogy ne féljenek a verstől az emberek. Ha valamit mondanék költészet napjára, ha egyetlen mondatot mondanék, akkor ez lenne.
Iskoláskorodból van-e valamilyen meghatározó emlék, amikor az fordult meg a fejedben, hogy igen, én író szeretnék lenni?
Egy olyan könyves családból jövök, ahol mindenki írt. Különösen a férfiak, a nők azok titokba vagy maguknak. Hallottam egy ükanyáról, aki írt egy könyvet, ami eltűnt, nem került elő azóta sem. A férfiak viszont tudós emberek voltak, és írtak, és fordítottak is, verseket fordítottak, verseket írtak, verses füzetek vannak, és maradtak utánuk. Nekem nagyon fontos volt valahogy részt venni ebben. Egy dialógus is volt velük, meg hát ugye az erdélyi költészettel és a teljes magyar költészettel. A világköltészetet kevésbé ismertem gyerekkoromban. Szabó Lőrinc fordításokon keresztül jutott el elsősorban hozzám, vagy hát néha idéztek, nagymamám, édesapám idéztek verseket, de hogy nagyon erősen a magyar költészet az, amiben lakom, amiben ott vagyok, és ez mind a gyerekkori élményekből. Én könyvtárakban nőttem fel, nagyapám Szabó T. Attila nyelvtudósnak a könyvtárában, vagy szintén Szabó T. Attila édesapám könyvtárában, ahol le tudtam venni a polcról a verses köteteket. Az iskolában is nyilván irattak velünk versgyakorlatokat, János Vitéz, parafrázist, egyebeket, az jó volt, de egészen kicsi koromban kezdtem a verset. Tulajdonképpen ajándékba szántam verseket gyerekkoromban, tehát ez még a tipikus ajándékozunk az édesanyánknak, a nagymamánknak, tehát ezt, amit tud adni az ember, azt adja. Bizonyos szempontból ide jutottam vissza. Van egy könyvem, Vigasz a címe, az egy hasonló gesztus, hogy az önvigasztalás kisugárzik a többiekre. Tehát elég nagy utat tettem meg, mert később aztán nagyon nem ajándéknak szántam a verseimet, hanem én magam szerettem volna valamit megragadni, megfogni. De az általános iskola az főleg erről szólt, hogy a versnek a, hát mondjam, hogy társadalmi szerepe, a versnek az örömfaktora, hogy a vers valamire jó, mondjuk iskolai darabban lehet használni. Később aztán a vers önvigasztalása sokkal fontosabb lett nekem, mint az öröm része. De aztán ez is változik az ember életkorával.
Ugye, hogyha visszatekintünk a múltba, akkor nem volt hagyományos, vagy nem volt evidens az írónőség, és ahogy említette is, a családodban a férfiak mind írtak. Volt benned bizonyítási vágy?
Hogyne lett volna, természetesen volt. Az nagyon jó volt, hogy komolyan vették, amit csinálok. Tehát itt azért megemlíteném Szabó T. Ádám nagybátyámat, aki nyelvész volt, de ő vett talán a legkomolyabban olyan szempontból, hogy verses füzeteket hozott nekem, tehát hozott nekem egyszer egy nagy zöld könyvet, a szüleimtől is kaptam gyerekkoromban persze, de ő egy igazi komoly könyvet hozott, és ezt Finnországban vette, és azt írta rajta, hogy vendégkönyv, Vieres Kirja, és azóta is úgy érzem, hogy az irodalom vendégkönyvébe írom be magamat. Nagyon fontos volt ez a gesztusa, hogy oda is írta, hogy verseket írjak ebbe a könyvbe. És hogy figyeltek rám, az nagyon jó volt. Aztán később már nyilván magam lábán álltam ebben is, de az is fontos, hogy az ember kamaszkorába vissza tudjon húzódni magába. Tréfásan szoktam mondani, hogy az összegyűjtött verses kötetemnek az a címe, hogy vagyok. Abban részben az is belejátszik, hogy örülök, hogy végre ott vagyok a nagy komoly férfiak mellett a polcon, mondom ezt viccesen, mert hát azért rengeteg, hát Hervaitól Balla Zsófiáig, meg Nemes Nagy Ágnes, hogy már nagyon sokat, tehát ez nekem nagyon fontos, de én ezt nem különíteném el, de mégis fontos, mert hogyha megszólítunk valakit az utcán, hogy mondjon egy költőt, akkor egészen biztosan nem nőnemű költőt mond, és kell egy kicsit, vagy nagyon feladatom és hivatásom is, hogy mondjuk Hajnal Annáról beszéljek, Gergely Ágnesről, Takács Zsuzsáról, vagy hát akár a klasszikus régi költőkről, Dóbel Minkáról, tehát beszélnünk kell azokról a költőkről, akik szintén itt voltak és írtak, csak esetleg az önérvényesítési képességük nem volt elég a klasszicizálódáshoz.
Van olyan emléked, amikor először érezted azt, hogy a vers több, mint szöveg, mondjuk belső tapasztalat, van-e konkrét vers, amikor ez a gondolat megszületett benned?
Hát van egy gyerekkori versem, ha ide visszamegyünk. Két nagyon meghatározó élményem volt saját versről gyerekkoromban. Pillanatra most eszembe jutott, a korábban kérdezted azt, hogy mi volt a gyerekkori átütő élményem. Hát József Attila volt a gyerekkori átütő olvasott vers élményem, és valószínű, hogy az ő elmélyült olvasása vezetett el aztán egy másfajta saját vers hangig. De még mielőtt ez a saját vers hang kikalapálódott volna, azelőtt volt két ilyen élményem verssel, saját verssel. Az egyik az, hogy Rigóról írtam a verset, tehát azt, hogy énekel a Rigó. Ez nem egy annyira jó vers, hát 12-13 éves voltam, de akkor éreztem meg, hogy a vers az több, mint mi. Ahogy Rilke mondta, az erősebb lét közelében vagyunk, az erősebb lét az a Rigó dala is. Tehát az a dallam, amiben titok van, ami élvezhető, de közben nagyon sok rétege és titka van, és a szavaknál ez úgy kódolódik, hogy nyilván a szavak dallamába kódol titok, a szavaknak az aurája, ezt csak sejtettem még akkor nyilván. De az, hogy mondjuk létezik költői ihlet, az akkor értettem meg. Tehát ugye az ajándékversecskéknél ilyen nem volt, tehát ilyenkor a gesztus számított. De egy madarat hallgatva, vagy akár a természet zenéjét hallgatva, az ember azt érzi, hogy van valami, ami nagyon nála, van valami, amire hallgatni kell, amire figyelni kell. Ehhez akartam ezzel a Rigós verssel csatlakozni gyerekkoromban. És egy kicsivel később, talán 14 éves, 15 éves lehettem, volt egy olyan versem, amiről azt mondták, hogy ezt nem szabad publikálni, mert ugye ez a diktatúra léttapasztalatát mondta el, azt egy teljes extázisban írtam. Tehát éreztem, hogy valami fontosat lehet mondani az embereknek. Tehát, hogy persze nyilván ezt magamnak, és így kezdeni egy pályát, hogy hát ez a vers, ez rendben van, de eszedbe ne jusson bárhova odaadni, hogy publikáld. Tehát ez egy érdekes, a némaság és a szó közötti feszültség, a kimondhatóság, az önkontroll, és a versnek a súlya, ezek mind benne voltak. Hát én még az a generáció vagyok, aki Kányádi Sándor szamizdat verseit látta hártya papíron, az is nagyon nagy hatása volt rá. Most így lassan eszembe jutnak ezek a nagy hatások. A kettős ballada például nagyon fontos volt nekem, és reszkedtem, hogy ilyet lehet írni. Ez egy másik dolog, tehát a társadalmi mondani való, az igazságérzet, a földi igazságérzete, ez az egyik rétege a költészetnek. A másik rétege meg, ami engem érdekel, az a lételméleti költészet, ez most nagyon furcsán hangzik, de tehát, hogy a létezésnek a csodáját, gyönyörűségét, félelmét próbálom körüljárni. Van átfedés a társadalmi költészettel, József Attila erre nagyon jó példa, hogy egyszerre van a csillagok alatt és a gyárudvaron, és mind a kettőről tud beszélni, de van, amikor nincsen átfedés. Tehát van, amikor csak a Rigódal van, és nem jut eszünk be róla más, mint ahogy Kányadi mondta, hogy a fekete Rigó maradt feketének, arról mindenkinek eszébe jutott valami, holott ő csak egy Rigóról akart írni. Van olyan, amikor az ember csak a Rigóról ír, és én ezt szeretem.
Ugye Erdélyben, Kolozsváron születtél. Mit vittél onnan, vagy mit vittél innen magaddal a költészetedbe?
Igen, nagyon megörültem annak, hogy te erdélyi költőnek hívsz, hiszen én az életem nagyon nagy részét már Magyarországon töltöttem. 87. decemberre óta Magyarországon élek, és viszonylag kevés időt töltök Erdélyben, de a gyökerei mindig is ott lesznek, és mindig ez lesz a legfontosabb. Egyrészt a felelősséget. A megszólalás felelősségét. Talán ez a legfontosabb. az, hogy mi magyarul beszélünk, annak jelentősége van, hogy vigyáznunk kell a szavainkra, hogy az, amit mondunk, annak visszhangtere van, és annak múltja, története, és remélhetőleg jövője van. Ez nagyon fontos volt nyilván a nyelvtudós nagypapának a varázsköre, a nyelvnek a tisztelete volt az, ami engem erre megtanított. És ugyanakkor azt is megtanultam, hogy nem csak a magyar nyelv létezik, tehát a többnyelvűség tapasztalata az nagyon jó volt, nagyon fontos volt, hogy gyerekkoromban megtanultam németül, az óvodában az, hogy a román nyelvnek a zenéjét hallottam, és ugye később tanultam, hogy nem a mi nyelvünk a világ közepe, hanem a mi nyelvünk része egy nagyobb egésznek a világ összes nyelve között egy nyelv, és hogy mégis az a legfontosabb nekünk, és arra kell figyelnünk. Angolul is tanultam gyerekkoromban, az nagyon meghatározó volt később a fordítások miatt, de én nagyon hálás vagyok ennek a tapasztalatnak, és nagyon sokat segített később abban, ahogy írtam, és amit írtam, az abban mindig benne van, holott én mondjuk nagyon kevés szót használok a gyerekkorom szavaiból. Tehát én publikálni voltak éppen Magyarországon kezdtem. Amit vittem magammal, az rendkívül meghatározott, és ugyanakkor van, amit nem vittem magammal, hanem amire ráébredtem. Szilágyi Domokos verseit például már Magyarországon kezdtem igazán megismerni, hát a Pimpin Páré kötetből énekeltük az ő dalait, tehát hogy Vörös Sándor és Szilágyi Domokos körülbelül ugyanott volt az én életemben. Nem szabad ezt elfelejteni, hogy ugyanolyan fontos volt a magyar etüdök, tehát a gyerekversei, mint mondjuk Szilágyi Domokos gyerekversei. Hozzám nem jutottak el egyébként, csak sporadikusan jutottak el a magyarországi gyerekkönyvek, tehát például Nemes Nagy Ágnes nem jutott el akkor Kolozsvára, Hajnal Anna nem jutott el, de jutott Kis Anna gyerekvers kötete például. De nagyon izgalmas volt, ahogy én rácsodálkoztam az erdélyi költészetre Magyarországról. Tehát mondjuk Kányádi Sándor az evidencia volt, tehát őt ismertem személyesen. Verezs Zoltán tanított verselni, bementünk a kritériumba, és az osztályt tanította verselni. Nagyon jó volt ez a tapasztalat, vagy Lászlófi Aladárhoz vittük a verseimet. Tehát, hogy ott kezdődött, és gyakorlatilag bennem máig is folytatódik, de a magyarországi irodalmi életnek lettem először része.
Ugye gyermekkorodtól kezdve magadba szívtad a költészetet, illetve az irodalmat, aztán 16 éves korodban jött egy szerelem, és ez az irodalom iránti vágy, ez valahol kiteljesedett benned. Erről mesélnél, kérlek?
Hát ez egy nagyon fontos dolog az életemben, ha azt hiszem, hogy a legfontosabb, mert meghatározta az egész életemet 16 éves korom óta máig. Gyurival, amikor találkoztam, akkor egy olyan emberrel találkoztam, aki maga is már akkor író akart lenni. És hihetetlen élmény volt egymásnak elkezdeni írni, egy saját íróiskolát kialakítani. És az is nagyon vicces volt, és most már számomra így mulatságos, de akkor talán élethalálnak tűnt, hogy ő a versekkel egész más viszonyban volt, mint én, vagy mint ahogy most van, mert most nagyon jó viszonyban van a versekkel, hanem kiprovokálta belőlem azt, hogy a verseket én védjem. Neki prózát olvastak, rengeteget gyerekkorában, meg ő is prózát olvasott, és hát regényíró lett. Nekem verseket olvastak, vagy verseket mondtak, és én költő lettem elsősorban, hát író, prózaíró is vagyok, de nekem a költészet a szívem vére. És ő valahogy provokált engem ezzel, hogy minek verset írni, vagy nagyon sokszor kérdezgette, hogy a költőkről mit gondolok. Hát persze Ady Endrét ő magyarázta el nekem, tehát Adihoz például nagyon értett. És ezek az ilyen kis húzakodások, egymásnak feszülések, küzdelmek, harcok és közös olvasások, közös verstanulások később nagyon fontosak voltak az életemben, és az, hogy van egy ember, aki mindent olvasott, amit írtam, és mindent ismer, és nagyon fontos volt, hogy egymásba helyezhettük a bizalmunkat és a mércét is. Tehát, hogy nem vagyunk egyedül a csillagok alatt a belső mércénkkel, hanem mindig hozzámérhetjük a másikéhoz, aki annyira érzékeny műszer, hiszen mindent olvasott és tanulja volt ennek a küzdelemnek, hogy egy kisdiákból íróvá válni milyen nehéz, és mennyi kitartás kell hozzá. Itt egyébként azt mondanám a hallgatóknak, hogy aki verseket ír, akár publikált, akár nem, annak nagyon sok kitartás kell, hogyha az emberek elé lép. Nagyon sok edzettség kell, hogy a belső mércéje legyen a legfontosabb, de ugyanakkor hallgasson a másik emberre, a másban moshatod meg arcodat. Nekem Gyurival ez adatott meg, hogy ez a finom mérőműszer, aki tulajdonképpen meg is mondja, hogyha valahol valami kevés, vagy valami sok, és megerősíti azt a sejtelmet, amit az ember belülről már úgy is érez. Nagyon nagy segítség úgy élni, hogy van egy másik ember, akiben megbízhatunk.
Ugye íróházaspárt alkottok Dragomán Györggyel, marosvásárhelyi íróval, ahogy említette is. Hogyan osztjátok meg egymással az írásaitokat?
Mindig elolvassuk, amit a másik ír, de csak akkor, amikor kész van. Nagyon ritkán mutatunk meg egymásnak félkész szöveget. A kész az nem feltétlenül a végleges állapot, de mindenképpen egy befejezett munka, amin még lehet dolgozni, de már van formája, van kezelába. Ez nagyon fontos, és odáig magányos a küzdelem, egyedül vagyunk a szöveggel, de amikor már megformálódott, és nem is jól mondtam, hanem hogy hangja legyen, lélegzete, azt hiszem ez a legfontosabb, hogy egy szövegnek lélegzete legyen, nem is a teste, hanem a lélegzete készen van. Akkor odaadjuk a másiknak, és átküldjük általában egyébként egyik szobából a másikba. Most már van külön szobánk, tehát most már nem feltétlenül egy térben vagyunk, mint régen, és átküldjük a másiknak általában e-mailen, ez, hogy meg is legyen a másiknál is, és akkor utána megbeszéljük. Én általában csak olvasom az ő írásait, ő pedig meg szokott kérni, hogyha verset küldök neki, hogy ezt olvassam fel, és akkor meg is teszem, mert egy hallás után jobb. És persze, megmondjuk egymásnak, hogy nem mondanánk. Van, amikor eltesz az ember egy szöveget néhány napra, vagy akár évekre is, azért, mert a másik azt mondta, de igazából olyan is van, hogy nem. Tehát olyan is van, hogy az ember belső mércéje erősebb. Megesett velem is, hogy nem hallgattam rá, és vele is megesett, hogy nem, de általában hallgatunk a másik szavára. Nagyon nagy segítség és öröm, és ugyanakkor nincs szükség hangzatos dicséretekre, most már dühös kritikára sem volt olyan is, hogy harcoltunk szövegeken, hanem most már egy kis hümmögés elég, hogy itt, érzed? Igen, igen, itt még. Egy kicsit. Persze, hogy ne. Ez a szó, ez nem elég. Tehát nagyon fontos, hogy ilyen félszavakból is értjük most már egymást.
Mikor érzed azt, hogy egy vers készen van? Említed azt, hogy van ilyen, hogy befejezett munka. De egy vers tud kész lenni?
Hát hogy ne, azt tudom először, hogy kész van. Rózánál nyilván, néha ha terjedelem meghatározott, akkor egy formába szorítjuk. De a vers az kiadja magát, ott nagyon biztosan tudom, hogy kész van. Azt esetet, illetve azt tudom, hogy mi a vége. Azt nem biztos, hogy nem fogok belőle kivenni egy verszakot, vagy nem fogok belőle lecsípni, alakítani a végét. Ezt úgy értem, hogy ott van vége, azt nagyon jól tudom. Ezzel soha nem szokott gondom lenni, hogy hol van vége egy szövegnek. Azt érzem a legjobban. Az elejét meg a végét azt mindig érzem. Ami közte van, az gomolyog. Ezt mondta Arany János egyszer, hogy neszne. Tehát meghallasz valamit, elkezd formálódni, és ez a kérdés itt, hogy akkor fókuszálj rá, vagy hagyd tovább gomolyogni. Van, amikor tudom, hogy mit akarok megírni, és hogyha ránézek, akkor tudom a legkevésbé megírni. Tehát kicsit kell hagyni ezt a nest, ezt az eszmét, gomolyogni és szólni, és utána tudom csak egyberántani. De ha meghallom az elejét, akkor ez a kérdés, hogy elkezdjek dolgozni rajta, és kalapáljam, és próbáljam erőltetni, van, aki azt tanácsolja, hogy igen, Kosztolányi, Vas István például ilyen költők voltak, vagy Szilvia Plász is, hogy foglalkozni kell 3-4 órát a verssel, vagy a szöveggel minden nap. Én egyébként foglalkozom is, de verssel nagyon nehéz így foglalkozni. Tehát a vers az kalapálható, persze, létrehozható, az ember egy idő után formailag is profi lesz, hogy tudja, hogy mit kell csinálni a szöveggel, de az igazi, hogy mondjam, a lüktetése, a szíve, az nem lehet erőltetni, annak organikusan kell megnőnie. És ez a kérdés mindig, hogy egy szöveg mit csinál magával, nem az, hogy mi mit csinálunk vele. Ez egy nagyon finom játék a léleknek, meg a szakmának. Tehát, hogy hol szakma, és hol lélek, és ezt egyébként másoknak a verseinél is meg lehet mondani, hogy hol erőlteti, és hol lazítja, és a lazaság résein át esetleg besüthet valami, ami ismeretlen. És itt a Szilánk című versemre gondolok, akkor ezt felolvasom. Ezt nagyon sokat tudnám körbebeszélni, de egyszerűbb, hogyha felolvasom. Írj olyat, amit te magad sem értesz, mint amikor a körmöd beszakad. Sziszegj, harap, vagy haragudj, de kérdezz, ne hagyd magad. Írj olyat, amit más ért, de te nem. Seperj szilánkot, szedd össze a port. Hidd el, hogy akad ebben értelem. Sikál, sikolt. Nem akarhatod megúszni kevéssel. Írd le, ahogy a kezed vezeti. Befele ég, de izzik csak, nem ég el. Engedj neki. Csak olyat írd le, ami szúr és meglep. Csak azt, amihez nincs erőd, se kedved. Azt hiszem, ezt a verset soha nem olvastam fel, vagy legalábbis nem emlékszem rá, hogy mikor olvastam fel, de biztosan nem sokszor. Ez egyébként az erőltetésről is szól, tehát csak azt akarom mondani, hogy írd le, ahogy a kezed vezeti. Van, amikor meg lehet bízni abban, hogy a nyelv vezeti a kezünket, hogy a Hold Költők Társasága, hogy úgy mondjam, vezeti a kezünket. Van egy versem, amiről azt érzem, hogy ezt József Attila diktált, az életem legfontosabb verse az Elhagy. Ezt is majd fel fogom olvasni, de most két verset nem tudok egymás után, hogy hallgatni kell a vers beszédére, hallgatni kell, bízni kell a nyelvnek az önerejében, és ez nem mindig könnyű, ezt kivárni, ahogy Pilinszky mondta, kifülelni ebből a gomolygásból azt, ami a vers.
Megragadott egy mondat a versből, nem úszhatod meg kevéssel. Nekem a színművészetén azt tanították, hogy a líra egy élősebb. Akkor lehet jól megszólaltatni a sorokat, ha úgy érezzük, hogy belőlünk születnek meg a gondolatok ott, és abban a pillanatban egyfajta belső utazásként definiálták mestereim a lírát. Te hogyan gondolkodsz erről?
Ez a sebb szó, ez most, mit mondok, szöget ütött a fejembe, ezt mondom. Ugye, hát a sebb szó már eleve egy sebet teremtett bennünk, és akkor most rögtön el is indulhatok ezen az úton, hogy milyen ereje van a szavaknak, hiszen tudjuk, hogy az egyszerű hétköznapi mondatoknak is milyen súlya és ereje lehet, hogyha valaki mond nekünk egy meggondolatlan, haragos, megvető mondatot, azt egy életen át cipeljük. A vers is lehet ilyen, erre utaltam, amikor veled, neked mondtam azt, hogy harap a vers. Igen, belénk tud harapni. Néha nem harap, hanem néha csak örülünk neki, de mindig van benne valóban fájdalom. Van valami súlypontja a versnek. Ha egy egyszerű rigódalról beszélünk, akkor is van egy súlypontja, hiszen a madár eleve titok, és eleve hát nem azért énekel, annak az éneknek funkciója van, nem csak azért énekel, hogy magát vidítsa, hanem funkciója van az énekének. Egy madár is gyakorlatilag sebet üt a csendbe, amikor énekel. Tehát minden megszólalás voltak éppen rést üt a csenden. Ennek a súlyát vagy felelősségét kell megérezni versmondás közben mindenképpen, versírás közben is, csak nem arra kell gondolni nyilván, hogy felelősség. Arra kell gondolni, hogy azt és pont azt mondjuk el, amit, hát ez az, hogy de mit? Tehát, hogy mert az érzelmeknek rétege van. Nemes Nagy Ágnes mondta az egyik versében, hogy ne mondd soha a mondhatatlant, mondd a nehezen mondhatót. És ez a nehezen mondható a mi felelősségünk, hogy nyilván nem lehet mindent elmondani. És az a szép is egyébként, és mondtad a színművészetét és a versmondókat, hogy az a gyönyörű a versben, hogy egy kiinduló pont ahhoz, amit a versmondó érez. Tehát a versmondó a hangját adja, a versmondó a húsát adja a szöveghez, és az olvasó is, amikor egy verset olvas, magát látja. Volt egyébként egy gyerekkori versem, körbeírtam a papíron, ez a 10 éves kori, ez a nagy zöld verses füzetemben volt benne, és ez két vers volt, és így ment körbe, hogy fehér papír közepe, úgy képzeljük el körbeír, fehér papír közepe, itt a tükör, nézd bele, ha nem látod magadat, rajzold bele arcodat, ha egy kicsit odébb állsz, tán engem is megtalálsz. Mégis elmondtam egy gyerekkori versemet, vagy kamaszkori versemet. Igen, fehér papír közepe, tehát hogy a réseket nézzük a versen, a csendeket nézzük a versben, és a lélegzetünkkel ezeket a csendeket és réseket is megteremtjük. Ezért izgalmasabb számomra a vers, mint a próza, mert a résein át világít. És a szavaknak a súlya sokkal nagyobb benne. És benne vagyunk mindannyian, ha egy verset olvasunk, és ezért nem kell félni a verstől, tartani lehet tőle, mert valóban nagyon furcsa dolgokkal tud szembesíteni önmagunkkal kapcsolatban is, de ha megbízunk a szövegbe, vagy rábízzuk magunkat, akkor megtudhatunk valamit magunkról.
De mire gondolt a költő? Ez volt az iskolában egyébként a kedvenc kérdésem, mert én csak azt tudtam, hogy számomra mit üzent a költő a sorokon keresztül. És hadd legyen most példa is egy verse, természetesen tőled, amelynek a címe Van egy világ. Ez az én személyes kedvencem. És számomra ez a vers arról szól, hogy minden ember hordoz magában egy titkos belső világot, voltak éppen egy olyan teret, amelyet csak részben tudunk megmutatni másoknak, és amikor olvasom, mindig az jut eszembe, hogy mennyi minden van bennünk kimondatlanul, például érzések, emlékek, akár félelmek, rendek és rendetlenségek, és a vers számomra kimondja azt is, hogy ez a belső világ oszthatatlan, és nem azért, mert nem akarjuk megosztani, hanem mert egyszerűen a szavak néha kevesek hozzá, és mégis ott van benne egy mély vágy a kapcsolódásra, hogy valaki legyen mellettünk, aki akkor is ért bennünket, amikor mi magunk sem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy mi zajlik bennünk, és nekem ez a vers egyszerre szól az egyedüllétről és a szeretetről is, arról, hogy mindannyian külön kisvilágok vagyunk, mégis képesek vagyunk egymás felé fordulni, és talán a szeretet az a nyelv, amely akkor is működik, amikor a szavak nem elegendőek. Úgyhogy én most élnék a lehetőséggel, és megkérdezném, hogy Anna, mire gondolt a költő?
Itt azért viszonylag könnyű elmondani, mert ezt a verset én felkérésre írtam. Egy nagyon barátságos felkérés volt arra vonatkozólag, a Cseperedő Alapítvány kért meg, hogy írjak egy verset az autizmus világnapi sétájukhoz. Pontosabban talán azt is mondták, hogy egy dalt írjak ehhez, egy megzenésíthető verset írjak, és Kulka János mondta el ezt a verset, és el is énekelték. Ezt énekelte Szalóki Ági is, énekelte Kárász Eszter is, énekelték többen, van rá többféle zene, és az autizmus világnapi séten is ezt használták, és máig is használják. Van neki egy párja egyébként, egy későbbi autizmus világnapi sétára írtam a Csigaház című versemet, ami ugyanerről szól, az érzékenységről, a bezárkózásról és a megnyílás vágyáról, a kapcsolódás vágyáról, és van is egy alapítvány, ami a Világom Alapítvány, és ennek a versnek a címéből, vagy ennek a versnek a mondani valójából ered a neve. Itt azért ilyen szempontból könnyű megmondani. Ezekben nincs sok titok, sem a Csigaházban, sem a Van egy világ című versenben. A titok abban van, aki mondja. A titok abban van, aki érti ezeket a verseket, és azért örülök, hogy ezt érted és szereted, mert ezt akartam vele megmutatni, hogy mindannyian külön világok vagyunk. Hát ugye annak idején, mikor tanultuk Tóth Árpád az út lélektől lélekig, nagyon nehéz, és szerencsére van rá módunk, hiszen vannak a gesztusok, van a nézés, hogyha ha látunk, és van a nyelv. A nyelv az nagyon szép út lélektől lélekig, és töredékes, törmelékes, nehéz, de a kifejezhetőség lehetősége mégis ott van benne. És szerencsére, ha ráhangolódunk a másikra, és itt megint a nyelvnek a zenéje, a nyelvnek a nonverbális része a fontos, hogy rá kell hangolódni a másikra, egymás világaira ráhangolódunk, akkor van lehetőség egymást megérteni, van lehetőség közel kerülni egymáshoz, és ez nem csak azoknak szól, akik az autista spektrumon rajta vannak, hanem minden érzékeny embernek szól, és én szerintem nincs ember, aki ne lenne igazából érzékeny, legfeljebb érzéketlenné tette magát valamilyen cél érdekében. Nekem mindenképpen az a célom a versekkel, hogy megmutassam a léleknek, vagy az elmének, vagy a szellemnek azt a rétegét, amiért érdemes élni, ami kapcsolódni tud a világhoz, egymáshoz és önmagához.
Írás közben mennyire fontos a csend vagy a környezet? Van mondjuk otthon egy kedvenc íróhelyed, ahol leülsz, és akkor azt mondod, hogy írok, vagy valahonnan jön az ihlet, és akkor azt mondod, hogy le kell ülnöm, hogy ezt leírjam?
Többféleképpen működik ez. Van erről egy kedves történetem, hogy mit tudom én, 20 éves koromban egyszer a buszon utaztam, és fejemben volt valami szöveg, de hát leszálltam, bevásárlás, kigurult, valami történt, és elfelejtettem a verset. És hazamentem, és elmeséltem Gyurinak, hogy hát sajnos nem volt nálam papír és ceruza, és nem írtam le, akkor még nem volt mobiltelefon, vagy bármi felvevőgép az embernek a zsebében. És akkor mondta Gyuri, hogy na várjál csak, és adott nekem ajándékba egy füzetet, és vart rá egy borítót vászonból, rajzolt rá valami nagyon szép mintát, és hozzávarta a borítóhoz a tollat, hogy mindig legyen nálam füzet. Nagyon sokat használtam ezt. Később áttértem nyilván számítógépre, vagy telefonjegyzetelésre, de mindannyiunk agyán átfutnak ilyesmik, és nem használjuk ki őket, tehát nem használjuk az agyunknak az önjárását, az önjátékait, de egy költőnek vagy írónak erre is nagyon oda kell figyelni, a futó gondolatokra. Persze van, amikor az ember leül és koncentrál egy tárgyra, olyat is csináltam, például, hogy kísérletverseket, egyébként ez a Kolozsvári Matematika Fizika Líceum a mai bátori emléke is volt, hogy az exakt gondolkodás, a tárgyszerűség, a pontosság. És akkor leírok egy tárgyat kísérletborral és gyertyával, az volt a versnek a lényege, hogy leírjam azt a tárgyat, de közben mégiscsak vers legyen belőle, szép vers, amihez kapcsolódni tudunk, és miközben az exakt leírást végeztem, rájöttem, hogy az idővel nem számolok, az idő faktorával nem számolok, és a megfigyelő jelenlétének a faktorával sem. Úgyhogy ebből aztán lehet másik fajta vers is, amikor egy olyan embert figyelek meg, akit szeretek, és a szeretetnek a leírhatatlansága oda vezetett. Tehát tulajdonképpen a költő végig kísérletezik, és a kísérleteknek az eredményét közli a papíron. Nem az, hogy mire gondolt a költő, hanem mi volt az útja a költőnek. Az eredmény sem érdektelen természetesen, de minden vers kísérlet.
Előfordult már, hogy egy vers többet tudott rólad, mint amit tudatosan beleírtál, illetve van-e olyan sor, amit megírtál, és azóta is kísér, visszhangzik benned?
Van egy versem, az a címe, hogy Szemben. Most itt próbáltam lapozni, de megpróbálom elmondani fejből. Ezen a versen sokat gondolkozom azóta is. Szemben. Tükörbe néz. Ott van az ördög. Ez az arcsont, ez a szemöldök. Az üveges, üres tekintet, ami belülről figyel minket. Fészket rakott a koponyában, tőle mozog a nyelv a szájban, nélküle a test összetölt rög. Tükörbe néz, ott van az ördög. Tükörbe nézel, ott van Isten. Pórusaidban, sejtjeidben. Csak működik benned nyugodtan. Nem bámulja magát, csak ott van. Nem kér, nem szólít, nem nevez meg. Nem mondja azt sem, hogy szeretlek. Mert nem vagy, és a tükör sincsen, tükörbe nézel, ott van Isten. Ez a vers az, ami többet tud valamiről, amiről én nem. Ez a vers az, amit nem mondom, hogy diktálásra írtam, de sugallatra egészen biztosan. Ez a vers az, amit nem egészen értek. Ez az írj olyat, amit te magad sem értesz. Természetesen tudom értelmezni, természetesen tudom, hogy miért írtam. Tehát itt nem is a vers felülete a lényeg, hanem amit mond, és nem is az, ahogyan mondja. Van néhány vers, amit nem úgy tartottam kézben, mint a többi szövegemet, mert azért tudni kell tartani a gyeplőt, és tudni kell elengedni a gyeplőt, és minden vers ennek a próbája. Tehát minden versnél újra kell kezdeni az írást. Nem elég a rutin, és akkor jó a vers, ha nem elég hozzá a rutin. Sőt, néha a rutin is előhozza az emberből azt, ami több. Tehát igazából ehhez kell a rutin. A Vörös azt mondta, hogy egy idő után az ember kibe kapcsolgatja az ihletet, mint egy zseblámpát. Igen, ám, de fel vannak töltve az elemek, mert különben a vers nem világít, az ihlet nem világít. Tehát az embernek nagyon fontos, hogy a rutinnal és az olvasás rutinjával, a figyelem rutinjával folyamatosan feltöltse ezeket az elemeket.
Mennyire változik egy költő hangja az évek során? Ha visszaolvasod a régi verseidet, akkor mit látsz bennük, a régi önmagadat, vagy egy másik embert?
Azt hiszem, én azonos maradtam. Nem az a költő vagyok, mint Szabó Lőrinc, aki például átírta a verseit a későbbi költői és világtapasztalata fényében, a későbbi rutinja fényében mondhatom ezt. Lehet, hogy a vers az élesebb lett, vagy szögletesebb lett, vagy profibb lett, de nem feltétlenül lett dallamosabb, vagy szebb. Ezzel én külön foglalkoztam egyébként, azért őt mondom. Nem csak szeretem Szabó Lőrincet, hanem nagyon sokat foglalkoztam vele, a doktorimat is ebből írtam, az ő vers javításaiból, vagy vers fordítás változásaiból. Én nem ilyen vagyok. Ki tudnám javítani természetesen, de az nem lenne tisztességes azzal az emberrel, aki voltam. De minden része annak, amit próbálok csinálni. Tehát, hogy sokszor prózában veszem észre, és itt akkor megint megmutatom az agyam működését, hogy próza, próba, akkor elkezdem e körül ingadozni, hogy miért próba, próza, és miért próba, próza, vagy elaprózza. Tehát, hogy most itt egészen bele tudnék gabajodni a nyelvbe. Ehhez kell nálam az önfegyelem, hogy a nyelvbe ne kavarodjak bele. De most akkor ezt a zárójelet bezárom, de már el is vesztettem a fonalat. Na szóval az embernek nagyon... Most látod, teljesen elvesztettem. Tehát, ez maradjon is így akkor, hogy veszítél az ember a fonalat a nyelvsugallatára. Előbb-utóbb persze újra felvenném, csak ehhez nagy megfeszítés kell, erőfeszítés.
Mit tud a költészet, amit más műfaj nem?
Titkot tartani, és titkot leleplezni. Egy olyan fajta táncot tud a vers, vagy olyan folyamatot, amit semmi más nem tud. A dal természetesen, a dalok ezt tudják, de azért mondjuk, ha a dalszövegeket megnézzük, ahhoz nagyon sokat hozzáad az, hiába nagyon jó a dalszöveg, nagyon sokat hozzáad az, hogy ki énekli, hogy énekli, hol énekli. Tehát a zene, mint külső tényező ad hozzá sokat a dalhoz. A versnek magában kell hordania a dalt is, a zenét is, és magában kell hordania a szónak a jelentését, a szigorú földi jelentéseit is a szónak. Játék az időben, és játék az idővel, és játék az időben önmagunkkal, és játék az időben a szöveggel. Annyi variáció, permutáció, mindenféle létezik egy verssel. Ne féljünk egyébként a verssel játszani, nyugodtan írjuk át magunkban. Nem szent szöveg a vers, hanem használati tárgy. Lehet persze közben szent szöveg is. Például Pilinszkinek az apokrifját soha nem tudnám átírni. Vannak olyan szövegek, amihez nem lehet, vagy én nem tudok hozzányúlni, hiába szeretném, vagy kérnék. Van, amikor nem játék. De általában játék is, és szentség is. Azt hiszem, ez a másik, igen, ezért titok, mert egyszerre játék és szentség. Ezt nem sok minden tudja a világon.
Említettél egy verset még korábban, amiről azt mondtad, hogy az az érzésed volt, mintha József Attila diktálná neked. Megtennéd, hogy ezt felolvasod?
Igen. Annyit előre bocsátok, hogy ezt akkor írtam, amikor a gyermekem egészen kicsi volt, az első gyermekem egy éves volt, és ennek a fájdalma, hogy két külön ember lesz az egységből és a biztonságból, az elszakadás fájdalma és félelme van benne. Elhagy, az a címe. Elhagy. Elárul és elhagy. Kilök magából és elhagy. Önmagát adja ennem, és elhagy. Ringat, és elhagy. Talpam simogatja, fenekem törüli, hajamat fésüli. Elhagy. Orrom az illatát vissza, ölel, soha nem hagylak el. Elhagy. Áltad, mosolyog, súgja, ne félj. Félek, és fázom, és elhagy. Este lefekszik az ágyra velem, azután kiosom, és elhagy. Nagy, meleg, eleven, fészekadó, csókol, és dúdol, és elhagy. Cukorral tölti a két tenyerem, tessék, ehetem, elhagy. Sírok, és ordítok, úgy szorítom, foghatom, üthetem, elhagy. Csukja az ajtót, és hátra se néz. Nem vagyok senki, ha elhagy. Várom, ahogy remegő kutya vár, jön, ölel, símogat, elhagy, ő kell, mert nélküle élni halál, felemel, melegít, elhagy, ketrec akarja, de ház az öle, vágynék vissza, de elhagy, egy csak a lecke, nem ő vagyok én, idegen, idegen, elhagy. Ott a világ, lesz más, aki vár, lesz majd bennek itt, elhagy. Csukd be az ajtót, vissza se néz, várni a könnyebb, menni nehéz. Lesz ki elárul, lesz ki elárvul, mindig lesz, aki vár, aki fél, mindig lesz, aki vissza se tér, megszül, és meghal, és elhagy. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük, Anna, és végezetül még lenne egy kérdésem. Mit gondolsz, hogy mire van leginkább szüksége az olvasónak? Mi a költészet mai feladata?
Sokat gondolkozom ezen én magam is, mert nagyon erősen érzem, hogy veszít a költészet nem is a jelentőségéből, hanem teret veszít. Mert az emberek önként és dalolva átadják a nyelvet a gépeknek. És hogy egy levelet is géppel írunk, minden géppel, gépi segítséggel csinálunk, és ez azért több, mint egy írógépi segítség. Itt az agyunkat adjuk oda, az érzelmeinket próbáljuk gépekkel lekottáztatni, és a költészetnek pont az a szerepe, hogy szavakat adjon ordítás helyett, és ezeket a szavakat nem adhatja más a szánkba. Ebben nem lehet segíteni. Ez csak mi tudjuk. Ha mások szavaival, persze használhatjuk mások szavait, a költészet szavait, de tanít, hogy hogy kell beszélni. És ezt nem adhatjuk át, hogy mondjam, egy szőranyának, nem adhatjuk át az édesanyánk helyét. A nyelv az édesanyánk, a nyelv az anyanyelvünk, a nyelv az hús a szánkban. Nem adhatjuk oda egy közegnek. Még akkor is, hogyha ez a közeg a mi nyelvünkkel van tele, a mi szavainkkal, a mi gondolatainkkal, de mégis nekünk kell azt a szót megtalálni, amit csak mi tudunk kimondani, és ezt az élő emberek verseiből kell megtanulnunk. Nagyon fontos most a vers, mindennél fontosabb, mert gondolkodni is tanít, és az érzelmeinket is kimondani. Olvassuk és használjuk a nagy áradat ellenében, ami most egyáltalán a külső szövegáradat, az üres szövegelés és a gépeknek az áradata. Nagyon fontos az emberség megtartása.
A Magyar Költészet napján Szabó T. Annával beszélgettünk arról, hogyan születik egy vers, milyen belső utazás a költészet, és hogy a mai rohanó világban miért lehet még mindig szükségünk a líra csendesebb, mélyebb hangjára. A költészet talán éppen azért fontos, mert segít kimondani azt, amit hétköznapi szavakkal sokszor nehéz lenne. Szabó T. Anna, köszönöm a beszélgetést, és mit kívánhatnék egyebet, mint további ihletet, új verseket és sok figyelmes olvasót.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést neked és a hallgatóknak a figyelmet.